A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, ki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és Isten tiszteletünket a 167. dicséretünkkel kezdjük el. Keresztség kiszolgáltatására készüljünk ezzel az énekünkkel. 167. Jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a Szent Keresztséget. Elénk adja a Máté evangéliumának a 28. fejezete a 18. verstől a következőképpen. Mert nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmennén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és imént ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kedves szülők, keresztszülők, családtagok és gyülekezet, bibliaolvasó vezérfonalunk szerint Pál apostolnak a korintusi gyülekezetbe írt első levelét kezdjük a mai napon olvasni. Ebből szeretnék egyetlen egy fél igeverset idehozni a keresztség szereztetési igéje mellé, az első levélnek az első fejezetéből, a 10. versből. Ugyanazzal az érzéssel és ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. Azt hiszem, hogy ezt mindenki, aki átélte, alá tudja támasztani, és tényleg igazolja számomra is, és az a család, akik pedig itt vannak, gyermeküket idehozták, egész friss élményként hozták magukkal, hogy egy új családi felállásban mindenkinek megváltozik a helye. Ebben az új felállásban ugyanis van egy új tényező, sokszor van, hogy az életünkhöz hozzákapcsolódnak plusz dolgok, valami külső körülmény megváltozik, azért az nem egy kis dolog, amikor egy új ember érkezik ebbe a családba. Ezt sokszor megéljük, ők is megélték már, a házasság kötés kapcsán egymás családjába is bekerültek, megjött az új ember, azzal kell kezdeni valamit, valahol be kell fogadni, meg kell ismerni. Aztán most megérkezik az új emberke, és aztán mindenki elkezd megint csak igazodni. Vannak dolgok, amiket miatta rendezünk át. Először kialakítunk egy kis helyet neki, hogy legyen kis ágya, legyen meg az a feltétel, amivel őt el tudjuk rendezni, gondozni. Aztán utána egyre inkább vigyázunk az ő testi épségére, kerüljük a szögletes asztalokat, átalakítjuk benti dolgainkat, kis korlátot helyezünk el a lépcső fölé, és egyre inkább igazodunk ahhoz, hogy itt van valaki, aki egészen máshogy működik még, mint mi, aztán majd össze fogunk érni, össze fogunk csiszolódni is. Ilyenkor nehéz váltásokat is teszünk. Azért nem könnyű dolog, és tegye mindenki a szívére a kezét, és mondja, hogy nem könnyű férjből egy kicsit átmenni édesapába, vagy feleségből édesanyába. Rengeteg öröm jár vele, de azért megváltozik az, amit eddig én kaptam, amit én adhattam, mert jött valaki, és őt is számításba kell venni. Egy nagy öröm az, és főleg szerintem ilyenkor a nagyszülők szoktak nagyon szurkolni, hogy jöjjön már az unoka, az már milyen izgalmassá teszi a család életét, és ez egy, Ez egy jó dolog, de azt mondják rám, hogy nagymama. Az azt jelenti, hogy egy kicsit én is előrébb mentem. És aztán még feljebb, ha már dédnagymamaságnak örül valaki, akkor azt mondja, hogy ez egy csodálatos dolog, de az azt jelenti, hogy eltelt fölöttem is az idő. Az én helyzetem is változik. Azt mondja Pál apostol, hogy ugyanazzal az érzéssel és ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. Van benne egy érzés és van benne egy meggyőződés. Hát kicsit így szoktuk mi is elválasztani az életünk dolgait, hogy van egy ilyen lelki hátterünk, egy olyan érzésvilágunk, amiben ezt meg kell harcolni, meg kell tusakodni, hogy hol van a helyem, hogyan tudok alkalmazkodni, és megvan az, ami a külső körülményekről szól, de amiben bele kell tegyek egy ilyen akarati vonatkozást is. Mit érzek, hogy hol van a helyem, és nyilván, hogy ez egy rengeteg pozitív érzéssel együtt járó dolog, hogy egy kisgyermeket ölelhetek magamhoz, hogy a melegét érzem, hogy rám szuszok, hogy rám mosolyog, hogy van valaki, aki tényleg annyira számon tart engem, hogy nélkülem nem tudna ő létezni. Ezt az emberi fontosság érzetet szeretjük, valljuk be ezt is őszintén. És rengeteg örömöt hoz, és lehet, hogy ad egy csomó mindenben felelősséget is nekünk, de szívesen csináljuk, mert úgy érezzük, hogy ezekben az apróbb, meg nagyobb dolgokban is van valami értelme a munkánknak, a cselekedetünknek, a szeretetünknek, a hozzájuk való viszonyunknak. Azt mondja Pál apostol, hogy ugyanazzal az érzéssel. Persze, hogy ugyanazzal az érzéssel. Az a család, amiben ez a kisgyermek most megszületett és befogadta, mindenki szereti ezt a kisgyermeket. Ugyanazzal az érzéssel akarja igazgatni. Az már egy másik kérdés, hogy máshogy akarja nevelni egy szülő, meg egy nagyszülő. Erre szoktak mondani egy nagy bölcsességet, hogy a szülő azért van, hogy korlátozza a gyereket, hogy megmondja a szabályokat, a nagyszülő meg azért van, hogy kényeztesse őket. És akkor ez így a helyén is lesz majd. De ugyanazzal az érzéssel. És aztán hozzá kapcsolódik ez a másik is, hogy és ugyanazzal a meggyőződéssel. Ugyanazok az elveink? Ugyanaz a bölcsességünk? Ugyanarra akarjuk elvezetni? Mert ebben már azért nagyon különbözők vagyunk. Hogy látom én a dolgokat, hogy látod te a dolgokat? Ez az akarati egység, ez nagyon-nagyon nehezen szokott létrejönni, még a felnőttek között is. Hát még ez majd belekerül a gyermeknek a nevelésébe is, hogy ő is majd mást akar. Igazodjatok egymáshoz. Érdekes a kifejezés, és azt hiszem, hogy egy kicsit le is leplez bennünket az abban a nagy kísértésünkben, amit mi el is szoktunk téveszteni, hogy megszületik egy gyermek, bekerül a családba, és ő lesz a központ. Mindenki körülötte fog szaladgálni, és azt mondja ez az ige, hogy de nem. Nem ő az, akiben mindig minden tökéletes, és nem ő az, akihez mindig mindenkinek igazodnia kell. Neki is meg kell tanulni igazodni. Egymáshoz kell igazodni. És ebben az egymáshoz való igazodásban kéne valami tájékozódási pont, hogy mennyit fogadjak el a másikéból, mit csinál ő helyesen, mit csinálok én helyesen, és hogy rakunk ebből össze valami élhetőt. És erre mondja Jézus a keresztség szereztetés igében, hogy mert mindenki szeretné jól élni az életét, meg boldogságra törekszik, meg megszerezni azt, ami szükséges ehhez, de mindenki ezt össze-vissza csinálja. És erre azt mondja, hogy tartsátok meg az én parancsolataimat, tanítsátok meg neki, és legyen ez egy közös mérce a családon belül is, és tudjatok így igazodni egymáshoz, hogy az mindenkire érvényes. És Jézus ehhez kapcsolja a nagy ígéretet, hogy ha valaki erre törekszik, akkor ne féljen, mely ott leszek. És ha Isten ott van, akkor a helyére kerülnek a dolgok. Nem azt ígéri, hogy ha ott vagyok, akkor nem lesznek fennakadások az életünkben, vagy nem lesznek próbatételek. Nem azt mondja, hogy ott vagyok, és a dolgok akkor a helyükre kerülnek. Mint ahogy ennek a kisgyermeknek is az életében. Rengeteg minden van, amit még meg kell tanuljon. Még lehet, hogy egy kis fenekes is el fog csattanni, és az ő érdekébe megy. És az is lehet, hogy a szülők néha tépik a hajukat, hogy most mit csináljanak ezzel a gyerekkel, de nekik is kell változni, és nekik is kell formálódni és igazodni. Mert mindenkinek úgy kell a helyére illeszkednie, hogy Isten arra tudja adni az áldását. És azt tudja mondani, hogy valahogy én is így képzeltem. Hát ezeket a gondolatokat hoztam ide, hogy Bálintot megkereszteljük, és nyilván, hogy szülőknek, keresztülőknek, családnak ez nagy és ünnepi alkalom és örömteli ajándék, hogy Istentől egy életet fogadhattak be, ugyanakkor ők maguk is tudják, hogy milyen felelősség igazgatni az ő életét. Az Isten adjon nekik ehhez erőt, szeretetet, elhatározást, türelmet, és talán annak a megértését, megtapasztalását, amit itt Pál mondott, ugyanazzal az érzéssel és ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. Mielőtt a keresztséget kiszolgáltatnám, két kérdést teszek fel a szülőknek, keresztszülőknek. Kérem a gyülekezetet, hogy erre közösen álljunk fel. És kérlek benneteket, hogy hallható szóval, lelkiismeretetek szerint feleljetek meg az elhangzó kérdésekre. Kérdezem tőletek először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék. Felejétek, akarjuk. Ígéritek, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnő a konfirmáció alkalmával ő maga tehessen vallást Istenbe vetett hitéről a gyülekezet közösségében. Felejétek, ígérjük és fogadjuk. Gyülekezetet is kérdezem. Ígéritek-e, hogy gyülekezetünk gyermekeit szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben nevelhessék. Gyülekezet felelje, ígérjük. Tegyünk vallást a mi hitünkről, közösen elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, test feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mindig hálás a szívünk akkor, amikor valami csodát alkotsz, amelynek részesei lehetünk. Lehet-e annál nagyobb csoda, hogy egy-egy életet bízol reánk, és oda teszed a kezünkbe? Valahogy megpróbáltunk hozzászokni ehhez a felelősséghez. Kapunk valamennyi időt, hogy belegondoljunk abba, hogy hogyan is kell majd átformálni az életünket, hogy ez működjön. De mindig ott van a hétköznapnak a gyakorlata, ami sokszor a nagy elhatározásokat egy kicsit megkoptatja. Köszönjük, hogy most eléd állhatunk, és ezt a csodát veled együtt ünnepelhetjük, és tőled kérhetjük azt az áldást, amellyel teljessé lehet az igazodásunk egymáshoz. Így kérünk azoknak az életére áldást, sok örömöt, türelmet, szeretetet, odafigyelést, felelősségérzetet, akik nevelik őket, szülőkre, keresztszülőkre, nagyszülőkre, családtagokra. És így köszönjük meg azt is, hogy benne annyi mindent újra élesztesz a mi életünkben is, hogy az ő növekedésükben, az ő világhoz való viszonyukban újra kell nekünk is sok mindent gondolni. Hát, hogy bölcsesség legyen ilyenkor bennünk, és akárha kell, mi magunk is tudjunk változni. Így kérjük, hogy testi és lelki növekedésében légy jelen, és valóban a te áldásod ígéretet szerint kísérje az ő életét, hogy vele leszel minden napon a világ végezetéig. Amen. kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző, megtartó ereje legyen és maradjon te véled, áldjon meg és őrizzen meg téged. Amen. Keresztség kiszolgáltatása után foglaljuk el a helyünket, és úgy folytassuk Isten tiszteletünket. Isten tiszteletünk folytatásaként a 488. dicséretünkből fogunk egy énekverset énekelni. 488. dicséretünk, Szent vagy, Szent vagy, Szent vagy, mindenható Isten. Sámuel első könyvének a 25. fejezetéből olvasom Isten igéjét. Sámuel első könyvének a 25. fejezete, bibliaolvasó vezérfonalunk szerint kijelölt másik ige szakaszunk az Ószövetségből. A 18. verstől a 31. versig olvasom Isten igéjét. Akkor Abigail sietve vett 200 kenyeret, 2 tömlő bort és 5 juhot elkészítve, 5 mérték pörkölt búzát, 100 csomó aszuszőlőt, 200 fügekalácsot, és a szamarakra rakta. A legényeknek ezt mondta, menjetek előttem, és én is megyek utánatok. De férjének, Nábálnak nem szólt semmit. Amikor a szamáron ülve egy hegy alá, egy hegy által eltakarva lefelé ment, Dávid éppen szemközt jött vele, embereivel lefelé, és hirtelen összetalálkozott velük. Dávid ezt mondta, bizony hiába vigyáztam ennek az embernek mindenére a pusztában, hogy semmit se veszítsen el abból, ami az övé, mert ő a jót rosszal viszonozta. Úgy bánjon el az Isten Dávid ellenségeivel most és mindenkor, hogy reggelre semmit sem hagyok meg mindabból, ami az övé, még egy kutyát sem. Amikor megpillantotta Abigail Dávidot, sietve leszállt a szamáról, arcra esett Dávid előtt, és a földre borult, lábához esett, és ezt mondta. Uram, én vagyok a bűnös, mégis hadd szóljon hozzád szolgáló leányod, és te hallgasd meg a szolgáló leányod szavát. Kérlek, uram, ne törődj Nábállal, ezzel a megátalkodott emberrel, mert olyan ő, amilyen a neve. Bolond a neve, és bolondságot csinál. A te szolgáló leányod azonban nem látta az én uram legényeit, akiket küldtél. Most pedig, Uram, az élő Úrra és a te életedre mondom, hogy az Úr az, aki visszatartott téged a vérontástól, és attól, hogy magad segíts magadon. Úgy járjanak ellenségeid, mint Nábál, aki vesztedre törnek, Uram. Ezt az ajándékot pedig, amelyet szolgáló leányod hozott neked, Uram, adják a legényeknek, akik az én Urammal járnak együtt. Bocsásd meg azért szolgálód hibáját, mert a te házad, Uram, bizonyosan maradandóvá lesz, hiszen az Úr harcait harcolod, és nincs benned semmi rossz, amióta élsz. És ha akad, aki üldöz, és az életedre tör, az életedet, Uram, akkor is az élők csomójába lesz kötve Istenednél, az Úrnál. Ellenségeid életét pedig parittyája közepéből hajítja el. Ha pedig az Úr véghez viszi az én Urammal mindazt a jót, amit megígért, és Izrael fejedelmévé tesz most téged, akkor ne legyen egy ilyen botlásod, és ne forduljon Uram a és ne furdáljon Uram a lelkiismeret, hogy ok nélkül ontottál vért, és magad segítettél magadon, Uram. És ha majd az Úr jót tesz veled, Uram, ne feledkezz meg szolgádról. A kegyelem Istenet egy áldottá számunkra az ő igéjét és annak hallgatását. Jöjjetek, ezért együtt imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, jó itt lennünk előtted, és jó számba venni mindazokat az ajándékokat, amelyeket tőled kaptunk. Nem is baj, ha néha erre úgy rá is kényszerítjük önmagunkat, hiszen mindig el vagyunk telve a gondolatainkban azokkal a próbatételekkel, amelyekben benne van az életünk, amelyeket harcolunk, amelyeket küzdünk. Így szeretnénk most egy kicsit megszabadulni a saját gondolatainktól, és ráhangolódni a tieidre. Vajon hogyan látod a mi életünket, hogyan látod a helyzetünket, és mit javasolsz, mit tegyünk. Így szeretnénk megérteni most is a te igédnek az üzenetét, és hogy ez ne csak egy megértett, meghallott üzenet legyen, hanem valahol az életünk része is, add a te lelkedet, hogy munkálkodjon bennünk. Így kérjük, hogy áld meg Isten tiszteletünket, ezt a néhány percet, hogy ebben tényleg a tieid lehessünk. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására a 377. számú dicséretünknek az első versét énekeljük. 377-es számú dicséretünk így kezdődik. Szentlélek, védj körül bennünket, szenteld meg szívünket. Alapigénket újraolvasom Sámuel első könyvének a 25. fejezetéből, a 31. versből. Akkor majd ne legyen egy ilyen botlásod, és ne furdaljon, Uram, a lelkiismeret, hogy ok nélkül ontottál vért, és magad segítettél magadon, Uram. Foglaljuk el a helyünket. Ahhoz, hogy valamit értsünk ebből az igéből, muszáj elmondjam az előzményeket, és igyekszem ezt nagyon röviden és tömören összefoglalni. Abban az időben járunk, amikor Saul király elvesztette már Isten előtt való kedvességét. A saját feje után próbált menni, ezt a királyságot, amit Istentől kapott és elnyert, nem az Isten népére, annak hasznára akarta fordítani, és Isten elfordult tőle. Már az új király ki is van jelölve, ő Dávid, és egy ideig párhuzamosan futnak a cselekmények, hiszen egyszerre két király van fölkenve, egyik király még hivatalból királya az egész országnak, a másik pedig már a várományosa, de ő neki most még menekülnie kell az előző királynak a haragja miatt. 600 embere van Dávidnak, és így bujdosik, és ebben a bujdosásban nem úgy kell őt elképzelni, mint egy ilyen rabló vezér, aki portyázik ezzel a 600 emberrel, és mindenhol támogatókat próbál, és voksokat szerezni magának, hanem valahol mégis ott, ezekben a nehéz időkben is az igazságnak a harcosa. Egyfajta rendfenntartó funkciót vállal el, a portyázó idegen betörő népek ellen egy-egy várost, egy-egy kis törzset megpróbál felszabadítani, oda teszi önmagát és a katonáit is, megvédi az állataikat, a juhaikat, mindazt, ami az övéké, és ezért, hát ha nem is elvárásként, de cserébe azt gondolja, hogy hogy az ő ellátásáról, nem is az övéről, talán inkább az embereinek az ellátásáról, majd ezek a jó szándékú emberek majd gondoskodni fognak. Ez az, amit mi így szoktunk megfogalmazni, hogy jót tett helyébe jót várj. Ő ezt a jót várja, és van egy pillanat, amikor egy gazdag ember, akinek nagyon sokszor megvédte már az állatait, a pásztorait, éppen júnyíráskor egy ünnepet rendez, és ott mulatoznak, elküld 10 embert, és azt mondja, hogy hát küldjél már valamit ezeknek a katonáknak, akik igazából téged védtek. És akkor találkozunk egy Nábál nevű emberrel, ezzel az emberrel, aki egy megátalkodott, a felesége mondja róla, nem én, hogy egy megátalkodott ember ez a Nábál, egy gőgös, egy nagyon fösvény, egy kiha nem én nem ember, aki teljes önzésből csinál mindig mindent, és ez a Nábál elküldi az oda küldött legényeket, és azt mondja, hogy én nem adok neked semmit, ki vagy te? Nekem te nem, ne parancsolj, nem vagy még a királyom se. És Dávid akkor bepöccen, és azt mondja, hogy na jó, hát azért ez sok volt. Kössétek fel a kardotokat, meglátogatjuk ezt a Nábált. Úgy elveszek tőle mindent, hogy egy kutyát sem hagyok életben. És ebben a feszültségben találkozunk ugye két emberrel, az egyik ez a bizonyos Nábál, aki a maga gőgösségével, fösvénységével, erőszakos mi voltjával, így is mondja a felesége szintén, hogy hát most mit vársz tőle? Bolond ez az ember, a neve is azt jelenti, hogy bolond. És ez nem csak egy ilyen degradáló kifejezés akar lenni, hanem azt mondja, hogy tényleg az, ez az az ember, aki önmaga ellen él. Aki úgy cselekszik, hogy mindig önmaga ellen cselekszik. Ő ezt még nem látja. Ilyen az önző ember, ilyen az az ember, aki csak rövid távon gondolkozik, rövid távon néz elő. És akkor azt mondja, hogy hát vele mit lehet kezdeni? De ott van szembe vele az Isten felkentje. És Dávidnak eddig mindig az volt az ereje, ez volt a nagysága, ez volt az érdeme, hogy ő higgadt, hogy ő kiváró, hogy ő türelmes, alázatos tud lenni, de elfáradt a jó indulatban. Elfáradt ebbe a jóságba. És kezdem egy kicsit őt megérteni. Azt az embert, aki igyekszik jó lenni, igyekszik alázatos maradni, igyekszik meghúzni magát, nem visszafeleselni, nem indulatból dönteni, de elfáradt ebbe. És most ez az elfáradtság így jön, vagy így tör rá ezzel az indulattal, hogy na jó, most már elég. Én mindig segítettem, mindig oda tettem magam, az ennyire ne alázzanak már meg. Mi lesz ennek a kettőnek a találkozásából? Hát ez csillagok háborúja. Ez valami olyasmi, ahol egymásnak feszülnek, és addig fogják egymást pusztítani, amíg mind a ketten elpusztulnak. És ekkor jön a történetben egy nagyon-nagyon szép jelenet, és egy nagyon szép gondolat, amit Isten indított el, hogy ott van egy asszony, aki ezt az egészet átlátja, aki nem indulatból dönt, aki valahol az Istennel való viszonyát meg tudja élni ebben a feszült helyzetben, és azt tudja mondani, hogy itt lehet még valamit kezdeni. Őt hívják Abigailnak. Ő a feleség, aki elő megy Dávid elé, amikor ő már a felfegyverzett katonákkal jön, hogy elpusztítsa a férjét és mindazt, ami a férjé, és megy elé és viszi az ajándékokat, a sokkal több kenyeret, kalácsot, szőlőt, mindenfélét, bort, amivel ki akarja engesztelni. És ebben a találkozásban ő lesz az a kulcsfigura, akinek egy kicsit a tulajdonságait most meg kéne szívleljük mi is. Ne legyünk nábálok, ne legyünk önpusztító emberek, de ne legyünk úgy az Isten kiválasztottjai is, hogy már indulatból próbálunk mindenre reagálni, és ami rossz, azt megpróbáljuk azonnal elpusztítani. Valahogy ez a feszültség jelenik meg akkor, amikor Krisztus megjelenik a Földön, amikor Jézus megjön, és akkor van egy ilyen hihetetlenül nagy ellentmondás, hogy van a világ, ahol mindig minden rossz, és van az egyház, vagy a vallásos élet, ahol minden szent, és ez a kettő egymásnak feszül, és akarja pusztítani egymást. És akkor azt mondja Jézus, hogy itt kell lennie egy olyan megoldásnak, amit az ember sajnos mindig így nevez, hogy a köztes megoldás, de ez nem a köztes megoldás, hanem az Istentől jövő megoldás. Nézzük meg, hogy mit csinál Abigail. Mikor viszi magával ezt a temérdek ajándékot, és meglátja egy hirtelen kanyarba Dávidot, leugrik a szamáról, leborul előtte, és igen erősen megalázkodik. Azt mondja, hogy én vagyok a bűnös, bocsáss meg szolgáló lányodnak. Úgy tűnik, mintha semmi köze nem lett volna az egészhez. Nem ő nem adott. És mégis ő kér bocsánatot. Nem ő az, aki gonoszul viselkedett, és mégis ő alázza meg magát. Miért? Ez az, ami ellen berzenkedünk, és azt mondja, hogy én nem fogok bocsánatot kérni, nem én hibáztam. Ez egy olyan magatartás, amivel nem lehet a helyes irányba tovább vinni a történéseket. Azt mondja az ige róla, hogy ez a Nábál, ez mindig is ilyen volt, és a mellette lévő feleségének gondoljunk be kicsit is az életébe, hogy állandóan az lehetett a szerepe, hogy mindig békét csinál ott, ahol békétlenné teszi az embereket maga körül ez a Nábál. Hogy hány ilyen szolgálat van az életünkben, és állandóan azon kell igyekezni, hogy az egyik ember a családban másikat jól értse, és ne kapjanak újból össze, és ne legyen egy vita a végén. Nem egy egyszerű szolgálat ez, hogy becsüljük meg azt, amit ő tesz. És valahogy nagyon új szövetségi, vagy nagyon jézusi, amit csinál. Nem értjük azokat a történetnéseket, meg azokat a jézusi parancsolatokat, amikor Jézus valami extrán túlit kér tőlünk, amikor azt mondja, hogy téged bántottak, nem baj, bocsáss meg. Jó, de hát mennyiszer? 70-szer, 7-szer is bocsáss meg. Megütöttek az egyik arcodon, tartsd oda a másikat. Hú, de nem szeretjük ezeket a bibliai részeket. Hát nincs benne semmi logika. És erre mondja azt, hogy itt van Abigail. Nem csinált semmit. És megalázza magát, és azt mondja, hogy én vagyok a hibás. Ugyanis van egy olyan lelki állapot, amit nem tudsz megváltoztatni a másikban, és akkor nem tudsz nála elérni semmit. A megsértődött ember az, aki az önérzetével nem tud valamit elfogadni, azt te nem fogod meggyőzni soha. Nincsenek ott érvek. Ott csak egy dolog van, hogy ha találkozik egy olyan megütköztető magatartással, ami őt is meglepi. Pál apostol nagyon szépen mondja, nemrég olvastuk a római levelet is, itt az Isten tiszteleteinken is olvastunk részeket belőle, meg a napi biblia olvasásban, azt mondja, hogy ilyenkor történik az, hogy eleven szenet gyűjtesz a másik fejére. Hogy valami olyannal találkozik, amire nem számított. Hogy te nem úgy reagálsz, amit ő kiszámított. És Abigail ezt teszi. És ott áll Dávid egy kicsit csodálkozó, mit beszélsz te azt, hogy ki a hibás, hogy mi a hibás, hogy most miért alázod meg magad? De ez a nyitja annak, hogy egyáltalán elindulhasson valami. A keresztény embert nem kell palira venni. A keresztény ember nem birka típusú ember. Ezen mindig szoktunk háborogni is. De mégis az az ember, aki meg tud alázkodni. Akkor is, amikor csak azt látja, hogy ez egy lehetőség arra, hogy valami elinduljon. Aztán utána úgy is tisztázódik minden. Eljön az a pillanat, amikor az Isten igazsága és az a mi igazságunk mellett is valahol kitűnik, majd mindent a helyére tesz. A sértett fél így tud tovább lépni. Vajon célunk-e ez, hogy az, aki sértett félként most még engem támad, tovább tudjon jutni. És amikor beáll ebbe a feszültségbe ez az okos, jó eszű és bölcs asszony, akkor az is elhangzik, hogy itt a vérontástól mentette meg mindkét oldalt. Azt mondja, nagyon szép a fogalmazás az alapigébe, ne legyen ilyen botlásod. Ne furdaljon, Uram, a lelkiismeret, hogy ok nélkül ontottál vért, és magad akartál segíteni magadon. Ne legyen ilyen botlásod. Arra hívja fel a figyelmet, hogy te most úgy fogsz dönteni, hogy később azt megbánod. Mennyire zavar bennünket, amikor Isten bele akar szólni a döntéseinkbe? Mennyire zavar, amikor egy másik ember azt mondja, hogy ezt most nem így kéne csinálni? De mennyi szeretet lehet mögötte, és azt mondja, hogy de ne legyen botlásod. Mert ez valahol később vissza fog jönni, és ezt te magad is látni fogod akkor, és a mostani éned, meg az akkori éned, akkor így szintén egy feszültségben lesz egymással, Ilyenkor szoktuk azt mondani egymásnak, így bátorítólag, hogy de gondold át, aludj rá még egyet, ne kapkodd el ezt a döntést, mert magad is meg fogod bánni, és furdalni fog a lelki ismeret. Mennyi olyan dolog van az életünkben, amit, hogyha visszapörgetnénk az időt, és visszamennénk, egész máshogy csinálnánk, mert azóta is bánt. Nem így kellett volna megoldani, nem így kellett volna szólni, nem így kellett volna dönteni. Ez mind már a múlté. Itt az a kérdés, hogy a jövő mennyiben lesz más? Mennyibe úszom meg azt, hogy nem fogok megbotlani? Ne csinálj olyat, amit majd később te magad is megbánnál. Ú, de könnyű ezt mondani. Jézusnak vannak nagyon lelkes tanítványai, van közöttük egy testvérpár, amikor Jézus egy olyan településen megy keresztül, ahol nem akarják őt befogadni, és messze űzik még a város határtól is, akkor ez a két buzgó tanítvány oda megy Jézushoz, és azt mondja, hogy Uram, hát ezek téged nem szeretnek, de van egy nagyszerű ötletünk. Imádkozzunk Istenhez, hogy kénköves, tüzes eső pusztítsa el az egész várost. És erre Jézus így halkan megtapsolja őket, és azt mondja, na bravó, hát ez nagyon jó ötlet. Tényleg. Jól, elpusztítjuk őket, aztán ti lesztek a tanítványaim, és azt fogjátok mondani az embereknek, hogy gyerekek, szeressétek egymást. Nem érezzük, hogy van valami feszültség ebben. És Jézus azt mondja erre a tanítványoknak, hogy ezt nem tehetitek meg. Nem tudjátok, mi némű lélek van bennetek ebben a lelki állapotban. Haladj túl rajta, és próbálj bölcsebben dönteni. Ez nem te vagy. Ezt mondja igazából Dávidnak ez az Abigail. Ez nem te vagy, Dávid király. Eddig nem ilyen voltál. És ez egy nagyon jó figyelmeztetés, és talán nekünk is bátorságot kellene vennünk, hogy egymást is tudjuk így figyelmeztetni, és annyi alázat is kéne legyen bennünk, hogy magunk is elfogadjuk ezt a figyelmeztetést. És utána még egy fél mondat, ez is olyan nagyon találó. Isten megmentett attól, hogy magad segíts magadon, Uram. Hát mi a kedvenc szálló igénk, amit annyit szoktunk ismételni egymásnak is, hogy segíts magadon, majd az Isten is megsegít. Ennek egy nagyon egyszerű értelmezése van az életünkben. Ügyeskedjél, ügyeskedjél, majd az Isten még hozzáügyeskedik valamit, és akkor jó lesz neked. De itt ennek az ellentétéről van szó. Azt mondta, hogy majdnem baj lett, mert magad akartál segíteni magadon. Eddig mindig úgy csináltad, Dávid király, hogy ha volt egy lehetőség, azonnal megkérdezted az Istent, hogy ezt most csináld, vagy ne csináld. De most nem kérdezted meg Istent. Hát itt volt a baj. És ez így van nálunk is. Vannak dolgok, amiből Isten megkérdezem, és vannak dolgok, amiből jó kifelejtem. Talán nem is akarom megkérdezni. Talán nagyon gyorsan kell dönteni. Talán vannak, úgy érzem, olyan kapaszkodók, olyan külső jelek, amik alapján én magam is el tudom dönteni, és nem kell hozzá Isten. És azt kérdezi Abigail királytól, hogy te király leszel? Te tényleg így akarsz uralkodni? Te majd így akarsz vigyázni a népedre? Ez lesz majd a te bölcsességed, hogy amit érzés szerint gyorsan meg kell csinálni, azt megcsinálsz? Vagy te az Istennek leszel a földi királya. Nagyon szépen mondja ezt is, te az Úr harcait kéne harcoljad, nem? Nem a saját harcaidat, nem ilyen partizán harcokat a másikkal, hanem az Úr harcait. Nagyon megszégyenítő ez ránk nézve is. Egy-egy olyan küzdelmet, hogyha úgy lemérnénk a saját életünkön, hogy most ezt igazán kiért csinálom? Tényleg a társamért? Tényleg a gyerekemért? Tényleg a világ jólétért? Vagy ezt önmagamért csinálom. Persze, hogy önmagamért csinálom. És aztán még a sor végére oda se tettem, hogy és hol vannak ettől az Úr harcai? Hol van az Isten akarata? Hol van az, amit Isten gondolt helyesnek? Megint csak egy nagyon szép, alázatosan kimondott, de komoly szembesítés ez. Te akarsz segíteni magadon? Vagy hagyod, hogy Isten is tudjon segíteni rajtad. Pál azt mondja, már az élete vége felé van, már rengeteg missziói útat bejárt, már annyi tapasztalata van, hogy már egy embernek sok is, És azt mondja, hogy a ma nemes harcot megharcoltam. Futásomat elvégeztem. A hitet megtartottam. Nemes harcnak mondja azt a küzdelmet, amiben megpróbált megállni, hogy tényleg az Úr harcait harcolja. Hogy ne ilyen nemtelen küzdelmek legyenek, hogy irítségből egymást fúrjuk, faragjuk meg, meg kiszorítjuk olyan helyzetekből, amiből azt gondoljuk, hogy mi a másik miatt nem tudunk belekerülni. Annyira kicsinyes dolog ez. És Abigail így megy oda Dávidhoz, és azt mondja, hogy méltó egy királyhoz ez, hogy egy bolond emberrel harcol. Hagyd rá a bolondságát. Engedd el. Ez most egy új szlogen nálam, családunkban. Vannak dolgok, amire ezt mondom, hogy engedd el. Mert csak görgetjük, mert csak csináljuk, mert csak erőlködünk vele, és az nem az én harcom, az az Isten harca. Szeretném befejezni azzal a bátorítással és biztatással, amit az egyik újszövetségi pásztori levélben olvasunk. Ne fáradjatok el a jó cselekvésébe. Én megértem, emberileg tökéletesen megértem Dávidot, hogy elfáradt a bujdosásba, a küzdésbe, arra kapott ígéretet, hogy egy országot fog vezetni, arra kapott ígéretet, hogy Isten harcolja az ő harcait, hogy mellette lesz, és ő tette a jót vég nélkül, és elfáradt. És mi is ugyanezt csináljuk most, hát én nagyon legalábbis reménykedő vagyok, hogy ezt próbáljuk csinálni, hogy tesszük a jót, és tesszük a jót, mert azt akarom, hogy jó legyen a gyereknek az iskolába, én jól akarok tanítani, jól akarom végezni a munkahelyen a dolgokat, jól akarok szolgálni a gyülekezetben, jó férj akarok lenni, jó feleség akarok lenni, jó anya akarok lenni, minden jó akarok lenni. Elfáradtam a jó cselekvésébe. És akkor ilyenkor jön az, amikor az ember átgondolatlanul csinál valamit. És ez egy ilyen nagy figyelmeztetés most nekünk, és aztán közben itt van ez a helyzet, amiben élünk, abban is a jót akarjuk segíteni, azt akarjuk, hogy mindenki túl legyen rajta, hogy mindenki meggyógyuljon, hogy minden visszakerüljön a helyére. Elfáradtunk, elegünk van, és erre az Isten azt mondja, hogy de akkor vigyázz, ne legyen botlásod, hogy utána ne furdaljon a lelkiismeret. És ne úgy akar segíteni, hogy csak magadon akarsz segíteni. Az Isten erősítsen meg bennünket a jó cselekedetekben, és engedje, hogy kitartóak tudjunk benne maradni. Semmilyen kísértés ettől ne vigyen el minket. Csendesedjünk el ezért, imádkozzunk. Jöjjetek fennállva, együtt imádkozzunk. Urunk Istenünk, néha olyan tehetetlenül vagyunk egy helybe, és nem tudunk mozdulni. Ehhez képest olyan nagy dolognak látszik, amikor lendülettel megindulunk. És nem is biztos, hogy jól esik, amikor ebben a lendületben valaki megállít, és megkérdezi, hogy ugye jó irányba lendültünk-e. Valahogy így érezzük most magunkat te előtted, mint akik néha vesznek egy-egy nagy levegőt, nekiveselkednek valaminek. Engedd, hogy a nagy levegő és a nekiveselkedés között egy-egy imádságot is el tudjunk mondani. És tényleg meg tudjuk kérdezni, hogy ezt kell-e tennünk. És így meg tudnál őrizni bennünket botlásoktól, a rossz lelki vívódásoktól és érzésektől, ami a lelkiismeret furdalásunk, vagy egy-egy olyan rossz megoldási kísérlettől, ahol magunk akarunk magunkon segíteni. Szeretnénk egyeztetni te veled mindig, amikor valami történik bennünk, körülöttünk, döntést kell hozni. Adj nekünk ehhez bölcsességet. Hadd nézzük a te útmutatásodat. És így igazgass bennünket egymáshoz is, úgy, ahogy a keresztségben hallottuk, hogy tudjunk közösségben is működni. Így köszönjük meg neked azt, hogy ebben a közösségben is itt lehetünk most, téged hallgathatunk, egymásnak örülhetünk. Foghíjas ez a közösség mégis, szerettük a teljesebbet, amikor felhőtlenebbül, amikor könnyedebb lélekkel tudtuk egymást megölelni, vagy egymáshoz közelíteni. Meg akarunk állni ebben a próbában is, és nem akarunk elfáradni a jó cselekedetben, ehhez adj nekünk erőt. Így imádkozunk a betegekért, azokért, akik elfáradtak, hogy tudjuk őket vigasztalni, bátorítani. Így imádkozunk azokért is, akik ott vannak a küzdések frontjában, naponta számot kell adniuk azzal, hogy mibe mennek bele, mit vállalnak el, hogy tudnak a legjobban segíteni. Adj nekik is bölcsességet. Imádkozunk gyülekezetünkért is, különösképpen azért a bátorságért, hogy együtt elindulhatunk a következő héten, és együtt tölthetünk egy pár napot, vigyázz ránk, őrizd meg bennünket, engedd, hogy a veled való közelségben jó helyen legyünk. Kérünk a gyülekezeti alkalmainkért is, engedd, hogy tudjunk belőle folyamatosan táplálkozni. Így kérünk, hogy őrizd meg ezt az országot, ezt a világot is. Addig fog tartani a próbatételünk, amíg mindaz, amit te tervedben elgondoltál, véghez nem megy. Ezért szeretnénk ebbe beleállni, és azt mi is előmozdítani, munkálni. Hallgass meg imádságunkat, ami Urunk Jézus Krisztusért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg a mi szívünket, gondolatainkat, ami Urunk Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hívom fel a gyülekezet figyelmét az adakozásra. Hirdettem a gyülekezetben, hogy feltételesen terveztük, de úgy tűnik, hogy most már célegyenesben vagyunk, és meg tudjuk valósítani. A jövő héten Mátraházára megyünk, 5 napot fogunk együtt eltölteni a mátraházai református üdülőben. Azok számára, akik jelentkeztek, szeretnék hirdetni egy-két fontos dolgot. Szeretném kérni, hogy mindenki hozzon magával maszkot természetesen oda az üdülőbe is. Lesznek olyan alkalmak, amikhez ez feltétlenül szükséges. Szeretném kérni, hogy mindenki hozzon magával saját énekeskönyvet és Bibliát. Így akkor érintésmentesen mindenki a sajátját fogja használni. Türülközőt is kérném szépen, hogy csomagoljanak a testvérek. Akik utaznak, azt kérem tőlük, hogy 00:30-ra az ebédre legkésőbb érkezzenek meg. Vannak, akik az elmúlt héten is vissza kellett mondják ezt az utazást, én is úgy hirdettem meg, hogy ez egy ilyen bizonytalan dolog, mint ahogy minden bizonytalan az életünkben, de nagyon felkészülten várnak bennünket, és valószínűleg töredéke annak az esélye, hogy ott fertőzőbb helyre kerülünk, mint itt vagyunk Budapesten. Az ottaniak jobban félnek a csoportoktól, akik megérkeznek oda, nagyon felkészülten várnak. Ezt senkit kérem, hogy ne riasszon már vissza. Illetve fel tudom ajánlani, mivel az egész üdülő a miénk, és ez egy nagyobb üdülő, egyelőre 30-an vagyunk, hogy most már így mondom, most már csak 30-an vagyunk. Ha valaki meggondolná ma estig, mondjuk este 10 óráig, és nekem szól, mert azt mondja, hogy olyan rugalmas az élete, hogy ő azt kezd magával, amit akar, és szívesen eljön, örömmel fogadjuk, befogadjuk. Szeretettel jelzem a gyülekezetben, hogy ebben az esztendőben gyülekezeti gyakornokunk van, aki a teológiát végzi, és itt ebben az esztendőben szolgálatot vállal közöttünk. Cikó Györgyiről van szó, őt többször hallottuk már szolgálatban, itt a templomban is. A jövő vasárnap a vizsga Isten tiszteletét fogja itt tartani közöttünk. Ez egy nagyon rossz szó egyébként. Nem tudom, hogy ebből lehet-e jól vizsgázni, vagy nem. Még előtt áll utána több ezer igehirdetés. Mégis van egy ilyen megmérettetés, erre a teológia is küld képviselőt, és az egyháztól is lesz itt neves képviselő, akik vizsgáztatni fogják, fogjuk. Kérem, hogy imádságos résztvevői legyünk ennek az alkalomnak. Nyilván ez az ő életében azért mégiscsak egy kiemelkedő nap. Szeretném hirdetni a gyülekezetben azt is, hogy a gyülekezeti alkalmainkat igyekszünk megtartani, hogy a találkozás lehetőséget biztonságosan fenntartsuk egymással. A honlapon lehet tájékozódni erről, korosztályi csoportjaink vannak, holnap este például a 18 pluszosoknak, ifjúsági csoportnak tartunk este bibliaórát, de ugyanilyen bibliaóránk van idősebb korosztálynak is, csütörtök este, ezeket a csütörtök esti alkalmakat is meg tudjuk ragadni, akkor nem vagyunk ennyien a templomban, ezek is igehirdetéssel egybekötött alkalmak. Ha valaki ezzel szeretné kiváltani a vasárnapot, akkor lehetséges. Többen jelezték, hogy én állítólag azt hirdettem a múlt héten, hogy vagy csütörtökön jön valaki, vagy vasárnap. Én nem szeretnék kategóriákat beállítani, azt gondolom, hogy mindenki a lelki igényeihez igazodva, ha tud választani olyat, ahol ő megkapja azt, amire szüksége van, a következő alkalmat, ha át tudja engedni annak, hogy más is eljusson ide, akkor az egy testvéri szeretetből fakadó cselekedet. De senki lelkileg se hajjon éhen, amire szeretne jönni, arra jöjjön, megpróbáljunk biztonságosan lehetőséget adni. Ezért is mennek folyamatosan az online közvetítések is, most is élőben látnak bennünket, nem bennünket, csak engem, és így is be lehet csatlakozni az Isten tiszteletbe. Ha valaki beteg, vagy valami olyan körülmény van, akkor így is tud követni minket, de szeretettel várunk mindenkit vissza, akár egy-egy alkalomra is. Szeretnénk még egy dolgot hirdetni, kaptunk egy meghívást, ennek is bizonytalan azért a megtartási lehetősége. Egy fiatalember volt itt közöttünk, koncertet adott a templomunkban, Lukács Péter Brácsa művész, és egy nagyon szép alkalmunk volt itt, és ők kezdeményeztek itt a 16. kerületben egy sorozatot, Komoly zene, könnyedén ez a címe, itt a Kertvárosban a helytörténeti gyűjtemény adna most itt helyet nekik a Veres Péter úton. Szombaton szeretnének 3 órakor délután egy ilyen kis koncertet adni, amiben tényleg egy kicsit felszabadultan, de mégis komoly zenét hallgatva lehet találkozni is egymással, és úgy szeretnék megszervezni, hogy közben a gyermekeknek is legyen párhuzamosan egy ilyen interaktív zenei foglalkozás. Tessenek nézni, érdeklődni, biztos honlapon ezt, Facebookon lehet látni az eseményt, hogy meg tudják-e tartani, de szeretettel ajánlom én is a gyülekezet figyelmébe. Valamilyen szinten azért zajlik az életünk, és ragadjuk meg azokat a lehetőségeket, amiből egy kicsit erőt tudunk mi is meríteni. Isten tiszteletünket zárásképpen a 397. dicséretünkkel, annak az éneklésével fejezzük be. Egy kicsit ez is lendületesebb ez az ének, talán éppen azért így döntöttem, hogy úgy induljunk el, hogy fel vagyunk töltekezve valami erővel azokra a feladatokra, amelyek még ránk várnak. 397. dicséretünk, 4. verse. Küldj fiaidból, akik nem hiába élvezik kincsed.